Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük a te igédet, amely lélek és élet, hiszen azt tud nekünk hozni valódi életet. Így kérünk téged, hogy a mai vasárnapon is ne szóljon igéd hiába. Te formáld a mi életünket, szívenket, gondolatainkat, szándékainkat és tetteinket, neked tetsző módon a te neved dicsőségére. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amely megtalálható Péter első levelének első fejezetében a 22. verstől a 25. versig a következőképpen. Így szól hozzánk az Úr igéje. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Amen. Szeretett drága gyülekezet, az egyházi esztendő első vasárnapjának igei üzenete Péter első leveléből szól hozzánk. Az adventi időszak mindig lehetőséget nyújt az embernek arra, hogy az egyik legnagyobb keresztény ünnepünkre, a karácsonyra készüljünk. Hogyan is készülünk? Még a vírushelyzet kellős közepén is azt tapasztaljuk, hogy csodás fénybe borulnak a városok, az utcák és a terek, a bevásárlóközpontok kis és nagy üzletláncai egyaránt. A programokat, a karácsonyi adventi szolgálatokat azonban most nélkülöznünk kell. Azt látjuk, hogy a világ az üzletet, profitot próbál termelni az ünnepből. Bármikor, amikor kereskedelemben dolgozóval beszélgetek, akkor arra leszek figyelmes, hogy az évnek ez a leghúzósabb, legkeményebb időszaka. Akinek boltja van, vagy ott dolgozik, annak nincs vasárnap. Vasárnap is a vásárlás napja lesz. Ha nincs korlátozás, kijárási tilalom, már pedig ezek nem megszokott dolgok, még az üzletek is tovább vannak nyitva, sőt, vannak üzletek, melyek az évnek más vasárnapján bezárnak, de az adventi vasárnapokon nyitva vannak. S miért van ez így? Mert az emberek többsége azt gondolja, meg a világ ezt diktálja, hogy a profit a lényeg. A bevétel a legfontosabb. És való igaz, hogy ilyenkor sokkal többet költ az ember, mint az évnek más időszakában, hiszen szeretne mindenkit megajándékozni. De mindezek közepette az embernek valahogyan a lelkét is készítenie kellene az ünnepre, hogy ne csak beessünk oda, hanem örömmel tudjunk megérkezni. A te ünnepbe lépésed milyen szokott lenni? És eszembe jut egy kereskedőnek a szava, aki azt mondta nekem, egy pici boltja van, ő 24-én olyan fáradtan esik haza este. Fáradtan beesel az ünnepbe? Vagy örömmel tudsz megérkezni, és telve vagy várakozással, telve vagy örömmel. A teendő bizony mindig nagyon sok körülöttünk. A munka mellett ilyenkor időt kell találni az ajándékok beszerzésére, időt kell találni a takarításra, a díszítésre, a sütésre, főzésre. Háziasszonyként elkészítjük a mézes kalácsot, a beiglit és még ki tudja hányféle sütét. Persze családonként ez eltérő, de a nagy átlagnál biztosan mindez előre be van programozva. A teendők sokassága ki van függesztve a hűtőre vagy a család üzenő táblájára. Az okos telefonod naptárja is tele van a teendők sokasságával. Alig van benne szabad hely. Olyan jó lenne teendőink közepette mindenre megtalálni a kellő időt, és nem tulajdonítani nagyobb jelentőséget a dolgoknak, mint amivel azok valójában bírnak. Persze szép és jó dolog, hogy egymásra ilyenkor különösen gondolunk, és megajándékozzuk a másikat, az otthonunkba pedig jó érzés a szépen megterített asztalhoz ülni az ünnepi vacsora vagy ebéd köré. Hadd hívjam fel azonban a figyelmét mindenkinek arra, hogy bizony az ünnepünk az üres marad, ha épp az ünnepeltet nem hívjuk meg oda. Az ünnepeltnek kell mindig a középpontban lennie egy ünnep alkalmával. Amikor a családunkban valakinek a születésnapját ünnepeljük, akkor ő van a középpontban. Olyan ajándékot veszünk, aminek az ünnepelt örül. Azt a tortát sütjük vagy vesszük, ami éppen az ünnepeltnek a kedvence. Ha elmegyünk kirándulni, oda megyünk el, ahová az ünnepelt vágyott, és sorolhatnám tovább. Amikor karácsonykor együtt van a család, ne feledkezzünk meg arról, kedves testvérek, hogy nekünk csak is azért van ünnepünk, mert valaki erre okot adott nekünk földre érkezésével. A karácsony az Jézus ünnepe. Az ő különleges születésére, földre érkezésére, testé létére, inkarnációjára emlékezünk. Azt gondolom, hogy nem tévedek, amikor azt állítom, hogy a legtöbb otthonban úgy vélekednek, a karácsony az a család ünnepe. Így is lehet felfogni, hogy az a család ünnepe, de annál sokkal több. Nem csupán a családé. Az ünnepünk akkor lesz teljessé, ha Jézus a családi körön belül van. Ha az ünnepelt ott van közöttünk, és ez bizony a nagy kérdés, hogy Jézus nálatok, a ti otthonotokban, a családi körön kívül van, vagy a családi körön belül van? Kinek az ünnepe a karácsony? Jézus ma az ő igéjén keresztül van jelen ebben a világban. Nincs közöttünk úgy tesz szerint, mint ahogy mi egymást látjuk. De hogy ő jelen tud lenni, az egészen bizonyos. Ma az ő igéjén keresztül van velünk. Gondoljuk végig, amikor karácsonyi ünnepet ölünk, amikor megajándékozzuk egymást, ott van az ige is velünk, a mi körünkben. Elolvassuk legalább az ő születésének történetét. Imádkozunk, hálát adunk, és megköszönjük, hogy a mennyből a földre jött, hogy megváltsa az embert. Mit tudunk meg Isten igéjéről ebben a péteri szakaszban? Két fontos dolgot tudunk meg az igéről, ebből a felolvasott ige szakaszból. Az első az, hogy az Isten igéje által újjá lehet születni. A második pedig az, hogy az Isten igéje élő és maradandó, megmarad mindörökké. Az első megállapítás azt jelenti, hogy az igének hatása van az emberre. Mégpedig egészen átformálja a Szentlélek az ember szívének belső állapotát. Mit is jelent ez? Azt, hogy a lelkileg halott állapotából életre kelti Isten szava által. János evangéliumának 3. fejezetében is olvasunk erről, amikor Nikodémus, aki a zsidók egyik vezető embere volt, odament Jézushoz az éj leple alatt, és ezt mondta neki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus erre így válaszolt: Bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus sem értette elsőre ezt az újjászületési témát, és ezt kérdezte Jézustól: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Nem mehet be. Ahhoz, hogy bemenjünk, ahhoz újjá kell születni. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. Újjászületés nélkül az emberi lélek Istentől elszakadt állapotában van, de az ige által, amit hallunk, a szívünk az formálódik. És amikor a Szentlélek elvégzi a mi szívünkbe, hogy behívjuk őt, hogy hittel megragadjuk az igének az igazságát, és valóban hiszünk Jézus Krisztusban, akkor az újjá szüli, újjá formálja az ember benső lényét, a szívét, a lelkét, a gondolkodását, igenis kihatással van a tetteire is. Új szívet ad. Így tud az ember újjá születni. Ez egy csoda. Nem az én munkám, nem az ember munkája, hanem a Szentlélek Úristen munkája a szív bensőjébe, ami kihat az ember egész lényénre. Az én feladatom az, hogy csak hallgassam. Engedjem, hogy hasonl rám. Az én feladatom az, hogy a nagy sürgés forgás közepette észrevegyem azt, hogy nem az a legfontosabb, hogy minden csili-villi legyen. Nem az a legfontosabb, hogy a legdrágább ajándékot vegyem. Nem az a legfontosabb, hogy főzzek, süssek, és nem azt mondtam, hogy ezt nem kell megtenni, vagy erre az ember ne hagyjon időt, vagy ne szánjon időt, de amikor már a 6. kaját készítem, akkor elgondolkodhatok azon, nem elég 3, vagy 2. Sokszor a kevesebb több, és lehet, hogy akkor jut idő arra, hogy leüljek otthon, és megnézzem az online Isten tiszteletet. Vagy jut idő arra, hogy elmenjek arra az alkalomra. Vagy jut idő arra, hogy az Isten igéjét a kezembe vegyem. Vagy az okos telefonomon nem csak az árukeresőn böngészhetek, meg nem csak recepteket nézhetek, de hallgathatok egy áhítatot, vagy egy ige hirdetést. A 2. megállapításban azt tudjuk meg az Isten igéjéről, hogy az örökké megmarad. Nehezen tud az ember mit kezdeni az örökké valósággal, hiszen körülöttünk minden mulandó és ideig, óráig tartó. És mélyen megrendül az ember, amikor azt látja, hogy egy szemmel láthatatlan vírus kioltja az emberek életét. Bizonyára mindenki úgy áll szembe ezzel a bajjal, hogy reménykedik: én legyőzöm. De mi lesz, ha épp én is azok közé tartozom, akik nem tudják legyőzni. És nem csak egy láthatatlan vírus van, hanem sok-sok láthatatlan vírus van, amelyek meg tudják támadni az embert. Kétség kívül minden ember szembesül előbb vagy utóbb az igének azzal a fájdalmas igazságával, hogy bizony minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull. Igen, ilyen a mi életünk, mint a virágát elveszítő mezei növényé. Csak nem akarjuk tudomásul venni. Pedig ha komolyan vennénk Jézus szavát, akkor megragadnánk azt, amit ő örökké valónak mond, hogy amellett, amink itt van ebben a mulandó életben, a miénk legyen az is, ami örökké való. Az ige örökké való. Jézus örökké való. Isten országa egy valóságos hely, amely örökké való. A hívő ember, aki újonnan született, ebbe az országba készül, és ez a reménysége. Az örökké való Isten jelenlétében éli már itt az életét, és majd egykor oda át. Mit tanácsol nekünk Isten igéje? Hogyan válik ez számunkra a hétköznapi valósággá és élhetővé? Három dolgot hadd mondjak az ige alapján ehhez a kérdéshez. Azt mondja Isten igéje nekünk, tisztítsátok meg lelketeket. Legyen önvizsgálat a mi életünkben. Legyen egy tükör előttem. És ne olyan tükör, ami torz képet fest rólam, hanem olyan tükör, amiben olyannak látom önmagam, amilyen valójában vagyok. Aztán azt mondja Isten igéje, hogy ne legyünk képmutatók. És azt tanácsolja nekünk a szeretettel kapcsolatba, hogy a szeretet az legyen szívből jövő és tiszta. Karácsonyra készülve lehet, hogy beszélgetünk otthonainkban, barátainkkal, az előttünk álló takarításról, főképp az asszonyok, vagy épp megemlítjük az elvégzett takarítást. Én már megpucoltam az ablakokat. Én soha nem jutottam el még karácsony előtt arra a pontra, hogy ablakot pucoljak. Persze erre nem vagyok büszke, de ez nálam sokadrangú feladat volt. És amikor erre gondolunk, hogy beszélgetünk talán az előttünk álló sok-sok teendőről, többek között a takarításról, akkor ne csak a külső takarítást tartsuk szem előtt, de a belső lelki takarítást is. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességre, ezt mondja Isten igéje. Tisztítsátok meg ne csak a külső környezeteteket, ne csak az ablakot, ne csak a porcicákat szedjétek föl a sarokból, meg töröljétek le a szekrény tetejét, hanem vegyük észre azt, ha a szívünkben valami olyan húzódik meg, ami Isten előtt nem kedves. Akkor engedelmeskedünk az Istennek, amikor engedünk a léleknek, hogy romolhatatlan magból szülessünk újjá a Szentlélek által. A bennünk munkálkodó Krisztus pedig a tettek mezejére tereli az újjászületett hívő embert, hogy a szeretet az ne legyen képmutató, és lépjünk bátran, ha rendezni valónk van a fele barátunkkal, legyen az gyermek, férj, feleség, rokon, barát, munkatárs vagy ismerős. Van valaki, akire haragszol és neheztelsz? Békülj ki vele gyorsan. Van valaki, akivel nem beszélsz? És lehet, hogy épp az édesanyád, vagy az édesapád, vagy a testvéred. Tedd meg azt a lépést, és beszélj vele. Van valaki, aki nagyon mélyen megbántott téged? Mondd, hogy megbocsátasz neki. Van valaki, akit te megbántottál? Menj oda hozzá, és kér tőle bocsánatot. Van valaki, aki nagy csalódást okozott neked? Mondd, hogy adsz neki esélyt, és bízol benne. Ne vonj meg tőle a bizalmadat. A mi Urunk Jézus Krisztus nem azt nézte, hogy nem érdemeljük meg a kegyelmét. Mert kétségünk ne legyen, nem érdemeljük meg a kegyelmét. Hanem ő arra tekintett, hogy szereti az elveszett embert, hogy szeret bennünket, és az atyának való engedelmességben önmagát adta az emberért. Aki újonnan születik a Szentlélek által, és hisz a fiúban, annak örök élete van. Ez a mi reménységünk, és ez a mi bizodalmunk ebben az életben. És ez a mi Urunk, drága Jézus, formálja a mi életünket, a mi szívünket, a mi gondolatainkat, és a mi tetteinket is. Éljünk az ő dicsőségére. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, tisztítsd meg a mi szíveinket, amikor előtted most megállunk töredelmes lélekkel, és kérünk téged, hogy te tedd az ünnepünket teljessé. Bocsásd meg minden vétkünket, amivel megbántottuk szent fenségedet, és megbántottuk embertársainkat, és késztess bennünket az igének meghallására, befogadására és annak cselekvésére. Amen.